Nagyon sok testvéri szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és engedjétek meg, hogy itt is átadjam nektek a kiskörösi gyülekezetnek a üdvözletét. Talán Judás apostol szavát tudnám hozzá, Judás levelének gondolatait tudnám hozzá idézni, ahol a levelének a második versében mondta, hogy kegyelmet, szeretetet és békességet kívánok nektek bőséggel. Mai alkalommal egy olyan gondolatmenettel készültem közétek, amely valószínűleg mindannyiótokat feszegetett, olvasva a szombatiskolai tanulmányunkban Jeremiás prófétának a szolgálatát. Azt a szolgálatot, amely nagyon álhatatosan és kizárólag az Isten szavára építve, következetesen képviselt éveken keresztül. Éveken keresztül képviselte az Úr templomában, a pitvarban, az Úr templomának az ajtajában, a városkapuban, úton, útfélen a nép és a hatalmasságok között az Isten üzenetét. Azt az üzenetét, amelyet a nép vagy értett, vagy nem értett, de minden esetre se a nép, se a király nem engedelmeskedett annak szavának. És amikor elgondolkozunk azon, hogy vajon miért fordulhatott elő az, hogy Jeremiás proféta korában, Jósiás uralkodása után, Jojakin és Sedékiás idejében az emberek hallották az Isten szavát, de nem engedelmeskedtek. Vajon mi lehetett az oka annak, hogy a megváltás történet legkülönbözőbb pillanataiban emberek nyilvánvaló módon találkoztak az Isten szavával, megérthették azt, forgathatták a szívükben, ahogy azt Dávidnál is olvashatjuk az egyik Zsoltárában, és mégse jutottak el a megértésre. Mi lehetett az oka például István vértanú megkövezésének a pillanatában, amelyre valószínűleg mindannyian tudjátok, akik adventistának keresztelkedtetek be, hogy a megváltás történet egyik legmeghatározó proféciájának, a 490 évről szóló proféciának a bekövetkezése. Mi lehetett az, amikor István vértanú nyilvánvaló módon, érthetően, világosan a mennyből kapott üzenetet hirdetve elmondta az utolsó kegyelmi üzenetet Izrael népének? Ugye eszünkbe juthat Dániel proféta könyve, 9. fejezetének a 25. verse, amikor azt mondja, hogy egy héten át sokakkal megerősítem a szövetséget, és a hét közepén pedig véget vetek a véres áldozatnak. Amikor Istvánt megkövezték, vége lett a hétnek. Befejeződött a profécia. Mai nap majd végig fogjuk gondolni azt, hogy István vértanúságának a körülményei kapcsán, hogy mi vezet oda, hogy emberek nem értik az Isten igéjét. Vagy ha értik, akkor mi az a körülmény, ami miatt nem engedelmeskednek neki. De folytatásban szeretnék még egy példát felhozni a megváltás történetből, ez pedig Rotterdami Erasmusnak és Luther Mártonnak a vitája. Ugye Rotterdami Erasmus nem kell bemutatni, a kor egyik nagy humanistája, egy bigott katolikus emberről van szó, aki például rengeteg tanácsot adott az anglikán egyház létrejöttekor 8. Henriknek. De nem jutott zöldágra abban a tekintetben, amiről nagyon sokat vitatkoztak Lutherrel, hogy hol az egyház. És amikor Luther a Rotterdami Erasmusnak a felvetésére válaszként megírta 1525-ben a Szolgai Akaratról szóló című könyvét, amely ugye egy levél, mekkora elmék lehettek, hogy könyvformában leveleztek, akkor a felszínre jött a különbözőség. Felszínre jött az a különbözőség, hogy amit ti egyháznak tartotok, az nem biztos, hogy az egyház. És itt már felszínre jött az első olyan szempont, amely talán az egyháznak a kritériumába bepillantást enged, ez pedig az, hogy az Isten egyháza, ahol megfelelő módon viszonyulnak az Isten szavához. Ugye Krisztus is kifejezte ezt, azok az Isten népe, azok az Isten egyháza, ahol hallgatják és engedelmeskednek az Isten beszédének. És amikor Luther levezeti ezt a gondolatmenetet Rotterdami Erasmus számára, akkor végkövetkeztetésben eljut oda, hogy amikor az emberek általában nem engedelmeskednek az Isten szavának, az sohasem kinyilatkoztató hibája. Tehát az, hogy nem értjük az Isten szavát, az, hogy nem értették Sedékiásék, vagy az abba ért időszakban a zsidók, vagy nem értették az izraeliták István vértanú környezetében, vagy ebben a helyzetben a reformáció korában nem értették Rotterdami Erasmus és társai, az sohasem a kinyilatkoztatott igazságnak az oka. És amiért én hozzáfogtam ehhez a gondolatmenetnek a kifejtéséhez, az alapvetően az, hogy mi adventisták sokszor indokolatlanul büszkék vagyunk. Majd a végén kifejtem, hogy a büszkeség alatt mit értek majd, de ha konkrétan idézzük Ellen White-nak az egyik véleményét, akkor azt olvashatjuk ebben az általatok biztos ismert könyvben, a 88-as üzenet című könyvben, a 69. oldalon azt mondja Ellen White, hogy szeretném, ha mindenki látná, hogy a szellem, amely visszautasította Krisztus elfogadását, távolról sem halt ki a mai korban. Magyarán, amikor a 88-as Minneapolis-i konferencián Jones és Wagoner az advent nyugodtan lehet mondani az úttörők elé, de már egy megszervezett egyház elé tárták az Isten számukra szóló utolsó kegyelmi üzenetét, amely tényleg csak ennek a népnek szól. Mert a világ számára ennek a népnek kell képviselni a hármas angyali üzenetet, és a világ számára az az utolsó kegyelmi üzenet, de ennek a népnek az utolsó kegyelmi üzenete. Mint ahogy láttuk ma, hogy Sedékiás korában is, amikor elvonultak a káldeusok Jeruzsálem falai tőle, lehetőség lett volna az utolsó kegyelmi üzenet elfogadására. Minden körülmény adott volt. A 88-as üzenet is egy ilyen pont. És amikor Jones és Wagoner üzenetének az elhangzása után Ellen White azt írja, hogy szívem minden rezdülése áment mondott ezekre a gondolatokra. Amikor az Isten profétája kifejezi azt, hogy a szívem minden rezdülése áment mondott, akkor mégis emberek bátran tömegestül, az advent egyház képviselői azt mondták Jonesra és Wagonerre, hogy az ő munkásságuk, látva az ő elesésüket és az életüknek a 88-as üzenet, a hitáltali megigazulás utáni korban betöltött gyümölcseit. Hiszen mind a kettő a 88-as üzenet után, az egyik 92-től, a másik 93-ban, az egyik házassági gondokkal küzdött, a másik pedig elhagyta az egyházat. Hogy látva ezeket a gyümölcsöket, azt mondták, ezért nem tudjuk elfogadni. Még bibliai igéket is talál az ember rá, hogy Isten üzenetét miért nem fogadom el. Dráma, nem? Az Isten szavával indokolták, hogy miért nem lehet elfogadni a hitáltani megigazulás tanítását. Ugye a Máté Evangélium a 7. fejezetében, a 15. és a 17. versben ír arról, illetve beszél arról Krisztus, hogy vajon a tövisről szednek-e szőlőt, vagy a bojtorjáról fügét. A jófa jó gyümölcsöt terem elv alapján elvetették ennek a két embernek az üzenetet. Tehát amikor így nagyon nagy léptékekbe a megváltás történet néhány pillanatát fellapozva, végig gondoltuk azt, hogy mekkora felelősség az Isten szavának a hallása, és a hallás után a megértése, akkor fölmerülhet bennünk a kérdés, amit most nem fogunk kifejteni, de esetleg délután foglalkozhatunk vele, hogy bűne az Isten szavának a nem értése. De minden esetre fölmerül bennünk az a kérdés, hogy milyen körülmények játszanak közre abban, hogy általában emberek az Isten szavát nem értik. vajon nem értik-e? És ha nem értik, akkor mi az a körülmény, ami ebben befolyásolja őket? Ezen hosszú bevezetés után szeretném, hogyha gondolatmenetünket megkezdenénk egy a Korintus beliekhez írott második levél 4. fejezetéből 2 versnek a felidézésével, ahol a Korintus beliekhez írott 2. levél 4. fejezet 3. és 4. versében a következőt olvasom. Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek, akikben a világ istene megvakította a hitetlenek elmeit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának a világosságát, aki az Isten képe. Én itt most 2 dologra hívnám fel a figyelmet. Az első az, hogy nem, egyetlen egy dologra hívnám fel a figyelmet. Nem fejtenénk ki teljesen ennek a 2 versnek a gondolatmenetét, hanem abba kapaszkodnánk bele, hogy vannak olyan pillanatok, amikor embereknek a tömegei, vagy akár az egyének számára is az Isten csodálatos evangéliuma és világossága leplezetté válik. Amikor semmilyen érzékszerve nem nyitott arra, hogy az Isten világosságát megértse, azt felfogja és értelmezze. Ezért beszéltem délelőtt egy kicsit arról, hogy próbáljuk már ezt a Sedékiást is megérteni. Tudjuk, nagyon nehéz, mert a vétke mérhetetlenül nagy volt. Hiszen emberek tömegeinek a lelkéért, az életéért, az üdvösségéért volt felelős. De hogy mennyi minden megkötözte. És számomra nagyon érdekes az, hogy megpróbáljuk feltárni a meg nem értésnek az okát. És azért valljuk be őszintén az előző 3 évben, ami kis közvetlen környezetünkben lejátszódik, rengetegszer feltettük azt a kérdést, de hogy nem érti? Ugye? Tehát napjaink számára is, számunkra is egy nagyon érdekes kérdés, hogy vajon értjük-e? De ha nem értjük, miért nem értjük az Isten szavát? Mert ha valaki nem engedelmeskedik, elvileg arra a következtetésre juthatunk, hogy nem érti. De majd látjuk azt, hogy ez se ilyen egyértelmű. Hát én a folytatásban István vértanú történetének az elemzése kapcsán szeretnék rámutatni egyetlen egy olyan tényezőre, majd délután többet is felszínre hozunk, egyetlen egy olyan tényezőre, ami biztos, hogy befolyásolja a megértésünket és az engedelmességünket, az Isten szava iránti megértésünket és engedelmességünket. Tehát, aki követni akarja a Biblia szavával az elhangzott gondolatokat, az kérem, hogy lapozza fel Apostolok története, Apostolok cselekedetei című könyv 6. fejezetét. És ebben a 6. fejezetben a gondolatmenetünket a 8. versnél kezdenénk. Annál a 8. versnél, ahonnan kezdődően a Szentírás először bemutatja azt, hogy István az ő bizonyság tevése előtt mennyire nyilvánvaló módon tett tanúbizonyságot arról, hogy ő az Isten küldötte. Hogy az, amiket tett, ahogy cselekedett, ahogy beszélt, az nyilvánvalóan árulkodott arról, hogy az Isten világosság, az Isten szent lelke vele van. És hogy az a lélek, amely erőt adott számára ezeknek a cselekedeteknek és beszédeknek az elmondására, hogy ez felhatalmazta annak az üzenetnek az átadására, amelyre majd látni fogjuk, hogy milyen reakcióra késztette a hallgatóságot. Azt olvashatjuk a 8. versben, hogy teljes volt hittel és erővel, nagy csodákat és jeleket cselekszik a nép között. Ugye amikor a Szentlélek kiáradása után az apostolokkal együtt István is elkezdte Jeruzsálemben az ő hittérítő munkáját, amikor elkezdte a Krisztus tökéletes és világos evangéliumának a hirdetését, akkor a körülöttő álló emberek számára nyilvánvaló volt az, szinte közbeszéd tárgya volt, hogy István teljes volt hittel és nagy erővel csodálatos cselekedeteket cselekedett. Nem lehetett azt mondani, hogy Istvánnal nem volt vele a lélek. Hiszen napjainkban is, akik vágynak a Szentlélek kiáradására, pont erre a hatalomra vágynak. Hiszen már emberi erővel, emberi szavakkal, emberi elmével sokszor olyan izzadságszagú az, ahogy megpróbáljuk az Isten szavát és az Isten kinyilatkoztatásának az örömüzenetét, a figyelmeztetését az emberekhez eljutatni. Ez ide már sokszor könyörgünk, hogy a lélek támogasson már bennünket. Olyan sokszor vágyunk a lélek teljességére. De majd látni fogjuk, hogy a lélek teljességének a kiáradásának mi a feltétele. A folytatásban szokás szerint, amikor valaki nagy hatalommal és lélekkel bizonyságot tesz az Úrról, akkor ellenkezés támad. Itt is azt olvashatjuk a 9. versben, hogy némelyek a zsinagógában tartózkodók közül Istvánnal elkezdtek vetekedni. És ennek a vetekedésnek a következtében, tehát vitatkozni, ugye a 10. versben olvashatjuk, de nem állhattak ellen annak a bölcsességnek, és a léleknek, mely által szólt. Igen, micsoda hatalom lehet. Ott voltak a zsidó tanítók, ott voltak a tömegek, ott voltak az írástudók, a farizeusok, a szaduceusok. Mindenki jelen volt, aki abban az időben valamilyen tekintéllyel bírt, és azt olvashattuk, hogy verbálisan, tehát beszédformájában nem tudtak győzedelmeskedni. Nem tudták meggyőzni. Ugye, és nem csak meggyőzésről volt itt szó, az Isten szent lelke olyan hatalommal szólt az ő száján keresztül, hogy mindazok a tanítások, amelyeket képviseltek a hagyományuk és a ceremóniájuk és az igazságismeretükön keresztül a kornak a bölcsei, azzal nem tudták az nazareti Jézus Krisztusnak az evangéliumától elszakítani István. Mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy lélek hatalmával szól. És a 14. versből, nem is, a 15. versből pedig egy még nyilvánvalóbb. Tehát, hogyha valakinek nem lett volna egészen világos az, hogy István az emberekkel mennyi jót tesz, járva házról házra, faluról falura, és valakinek nem lett volna nyilvánvaló, hogy szóban hogyan tesz bizonyságot a Jézus Krisztus kinyilatkoztatott igazságáról, akkor itt van a legbeszédesebb módja, hogy láthatja is. Ugye a 15. vers miről tesz tanú bizonyságot? Azt olvashatjuk a 15. versben, hogy mindnyájan olyannak látták az ő orcáját, mint egy angyalnak orcáját. És kedves testvéreim, megmondom őszintén, eddig én teljesen átléptem ezt, tehát angyalat, tehát persze milyen legyen az Isten szolgája, ugye? Tehát angyalarcú. És megjegyzem egyébként, én valaki rákérdezett itt a szünetben, hogy én mikor kerültem a közösségbe, mondom 96-ban. Ja igen. És ugye egy évben tagozottunk be az Isten igazságának a megismerését célú tűző táborába, és 96-ban nekem föltűnt, illetve az azt következő években, hogy először az asszonyoknak az arcán láttam világosságot. Olyan kisímult, fénylő tisztaságot. Mint akik tényleg a hitben teljesek. És természetesen aztán észrevettem én a férfiaknak az orcáján is, hogy valahol kézzelfogható az arcukon a hit. És a mai napig is, amikor belépek egy hívő közösségbe, például szoktam járni Karol Vojtila házba Kecskeméten hajléktalanokat etetni. Ugye ott is csak a háznak a neve Karol volt, nem kell attól megijedni, attól még 100-150 embernek adunk naponta élelmet, és ott rengeteg nyitott, és maga egyszerű ismeretével is hívő emberrel találkozni. És a hitük ott ragyog az arcukon. Lehet bármilyen nyomorúságos helyzetben, de a hite ott ragyog az arcukon. És nagyon érdekes, amit erről Luther mond a rotterdami Erasmusszal folytatott párbeszédből, hogy az Isten igazsága mindig ott fénylik az embereknek az orcáján, annak a mértékében, amilyen mértékben engedelmeskednek az Isten szavának. Na most, ha mindenki angyalarcúnak látta Istvánt, mindenki, nem csak azok, akik egyet értettek vele, hanem amikor elkezdtek vele szembe fellázadni, hamis tanúkat állítottak, és a Sanhedrin elé citálták, akkor ott már csak nem csak azok voltak jelen, sőt, többségében azok voltak jelen, akik nem értettek vele egyet. És a Szentírás Lukácsától arról számol be, hogy mindenki. Tehát nem lehetett azt mondani, hogy a kihallgatáson, illetve a párbeszéd folytatása közben, amikor bizonyságot tett a hitéről szóban, vagy amikor cselekedette tette, hogy nem tudták az emberek megállapítani azt, hogy ő az Isten profétája, az Isten szavának egyik hírnöke. Nem lehetett erre azt mondani, hogy nem az Isten hatalmával teszi. Magyarán mindenki számára egyértelmű volt, hogy ő az Isten küldötte. De akkor mi volt az, ami miatt ellenkeztek az Isten küldöttének a bizonyság tevésével szemben? Mi volt az, ami arra késztette őket, hogy felbújtsanak embereket, hamis tanúkat állítsanak, stb. És bíróság elé citálják? Mi volt az ellenkezésnek a gyökere? Mi volt az, ami miatt az isteni világosság számukra sötétség volt? Kedves testvéreim, én arra a következtetésre jutottam egy tanítom segítségével, hogy nagyon sokszor az isteni szó nem értését megelőzi az isteni szónak az értése. Ők nem azért ellenkeztek, mert nem értették, ők pontosan azért ellenkeztek István vértanúval, mert nagyon is értették. Tehát amikor azzal találkozunk, hogy az Isten egyértelmű kinyilatkoztatását nem értik, mert nem engedelmeskednek, amögött nagyon sokszor pontosan az Isten szavának az egyértelmű értése van. Mint ahogy itt István vértanú esetében is nem lehetett azt mondani, hogy mindenki, annyira beszéles, mindenki angyalarcúnak látta. És a zsinagógában se tudták meggyőzni. Az emberek pedig egyértelműen tanúsították a gyógyulásuk, az örömet hozó beszédén keresztül, hogy az Isten embere. Nem lehetett azt mondani, hogy nem. Miért ellenkeztek? Mert pontosan értették. Pontosan értették, hogy mit kíván az Úr profétáján keresztül. És amikor a nem értésnek arra momentumára tapintunk rá, hogy azért ellenkezik, mert ért, akkor eszünkbe juthat Péter apostol második levelében, amikor a teremtésről mondja, mert kész a karva nem akarják érteni. Ugye? Mert az ember egy ilyen. Ha valami egyértelmű információ ellenkezik az ő szándékával, ellenkezik az ő akaratával, ellenkezik a beidegződéseivel, a ceremóniákkal, a törvényekkel, akkor azt nem akarja megérteni. Azzal szemben nem engedelmes. Azzal szemben blokkol, hárít. És bizony ugyanezt tapasztaljuk János evangéliuma első fejezet 5. verse alapján, amikor azt olvassa, a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be, és még a 3. fejezet 19. versében, amikor arról szól a Szentírás, hogy az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot. Ugye ebben a két igében se arról van szó, hogy nem ismerték meg a világosságot. Ebben a két ige se arról beszél, hogy nem azonosultak a világossággal, hogy nem tapasztalták meg a világosságot, mint tényt, mint fizikai és lelki és mentális valót, hanem azt mondták, hogy inkább szerették a sötétséget. Ugyanez a gondolkodásmódot fogjuk meg az evangélium ezen két igéje kapcsán, mint amit találhatunk István vértanú esetében. És itt elgondolkoztató a folytatásban az, hogy amikor István a Sanhedrin előtt egy tényleg Isten szent lelkértő teljes írásmagyarázatot tart, és bizonyságot tesz Izrael népének a történetéről. Amikor szól arról, hogy egészen Ábrahámtól kezdődően, Ábrahám elhívásától fogva, miket cselekedtek, és milyen mulasztásaik voltak. És itt hivatkozik arra, hogy mint ahogy a proféták mondták meg, mint ahogy meg van írva. Nem a saját szavait által mondta el, hanem a korábban megelőző proféták és a tanítóknak a szavain keresztül próbálta szembesíteni őket, hogy mit tettek. És ennek a következtében egy igen dinamikus folyamat alakul ki az Isten szabát képviselő szolga és az őt körbevevő, az Isten szavára pillanatnyilag bezárt és elzárkózó emberek között. Hiszen a 8. versben azt olvasjuk, hogy csodákat tett. Erre vitatkozás történt, ugye? Tehát, majd csak figyeljük meg, mennyire ismerős. Tehát nagyszerű cselekedeteket hajtott végre. Ennek a következtében viták alakultak ki. Megpróbált a bölcsességgel, álhatatosan, csak az Isten igéjére építve, szóba ezeknek a vitatkozásoknak elébe menni. Megpróbált a szóval és Isten hatalmával az embereket megszólítani. Ennek mi lett a következménye? Zendülés, hamis tanúk és vádaskodás. Utána, amikor a 7. fejezet első versétől, amiről beszéltem, egy szűkebb értelembe vett bizonyságtevést mondott el, pontosan nem szűk értelemben, hanem az ott jelenlévőknek, a megváltás történetnek Izrael népére vonatkozó történelméről bizonyságot tett István, és amikor ennek a bizonyságtevésnek a végén az 51. és az 53. versben összefoglalta azt, hogy minősítette őket. Amikor arról beszélt, hogy keménynyakú nép vagytok, körülmetéletlen szívű és körülmetéletlen fülű emberek, akik mindenkor a Szentléleknek ellene állottatok. Kemény beszéd. Kemény beszéd. Ha azt vesszük, csak gondoljuk bele, hogy ha súlyozzuk, ha fajsúlyozzuk, Jeremiás prófétának a kemény beszéde Sedékiás korában élő néphez. Milyen súlyos beszél. Éhség, dög, halál, megégett. Mintha a hét csapást hallanák. Nem? Itt is. Történelmi korszak zárul le. Nem? Elfogadjátok az Isten kegyelmét, ami Jézus Krisztus személyében van. Nem fogadjátok el. Az utolsó történelmi pillanat, amikor az Isten az ő prófétáján keresztül szól hozzájuk. És ebben a helyzetben az Isten prófétája ezeket a kemény kifejezéseket használja. Nem hiszem, hogy ezeket a kifejezéseket magyaráznak, hogy mit jelent a kemény nyakúság. Ugye valószínűleg értjük, hogy nem az elmeszesedett nyakizmokról beszél. Ugye? De értjük azt, nem tudja a fejét meghajtani, nem tudja megalázkodni. Az, hogy már se az elméjének, se a szívének, se a fülének, a lelki érzékszerveinek nincsen szövetsége az Istennel. Eltávolodott tőle, nem hall. És az, hogy ti mindenkor, milyen súlyos, ti mindenkor ellene mondtatok a Szentléleknek. Micsoda kettőség. Itt azt mondja, hogy mindenkor ellen mondtatok a Szentléleknek, később pedig azt olvashatjuk az 55. versben Istvánról, hogy teljes volt Szentlélekkel. Szóval micsoda kontraszt. Isten üzenetét képviselő ember valószínűleg nem egyedül volt. Tehát lenni kell. Szóval az Isten prófétáink mindig vannak követői. Itt, hogy látjuk jól, hogy néhányan elhagyták Jeruzsálemet is Sedékiás idejében. Kellettek, hogy legyenek. Akik Szentlélekkel teljesek, akik hallgatnak a Szentlélek szavára, és ott volt mellette a sokaság, akinek a kollektív történelméből már csak másodpercek voltak hátra. Már csak másodpercek, percek voltak hátra, abban a tekintetben, hogy az Isten, mint testi leszármazás szerinti néppel kötött szövetséget szeretné lezárni, befejezni. És ők pedig mindenkor ellene mondtak a Szentléleknek. Micsoda feszültség. Ebben a tekintetben egyébként Luther össze is foglalja, azt is mondhatnánk, hogy az értés az a Szentlélekkel való teljesség. Ha valaki ért, az a lélekkel teljes. Aki a lélekkel nincsen kapcsolata, az nem ért. És figyeljük meg a magunk Biblia olvasó gyakorlatát, olvasom, nem értem. Előveszem hétről hétre, és egyszer csak kivilágosodik. Én nagyon sokáig küzdöttem az alapigén környezetében lévő második korintusi levél 4. fejezet 10-11. versével. Vagy délután felidézzük. Aktuális lesz. Megmondom, hogy hónapokig küzdöttem vele, míg egyszer csak rájöttem a megoldás. És attól kezdve megmondom őszintén a Szentírás, és kimondhatom bátran, a hitáltali megigazulás alapigéje számomra. Egy alapige. De mire megérti az ember, ahhoz az Isten lelkével közösséget ápolva nemes órákra volt szükség. És ebben a pillanatban, amit István vértanú életében láthatunk, egy olyan pillanat, amikor a sokaság megtagadja a lelket, és ott van István, aki meg teljes volt Szentlélekkel. Egy ilyen környezetben föl lehet tenni a kérdést, hogy a Szentlélekkel való ellenállásnak vajon mi lehet a következménye az életünkben. A Szentléleknek való ellenállás, tehát az az ellenállás, amit Sedékiástól tapasztalhatunk, vagy ugyanezt tapasztalhattuk, ugye István vértanú megkövezésének a környezetében az izraelitáktól, vagy ezt láthatunk rotterdami Erasmusnál, vagy amit láthatunk White-nak a bizonyságtevésében, a 88-as üzenetet megtagadó adventistáktól, akikről azt olvashatjuk, hogy lépés lépés után tesznek meg a téves úton, míg végül úgy tűnik, hogy nincs más lehetőségük számukra, mint tovább menni a megkezdett rossz úton. Milyen döbbenetes, nem? Tehát lépést lépés után tesztek meg az Isten szent lelke nélkül, míg végül nem marad nekik más, mint azon az úton végig menni. Döbbenetes fájdalom, nem? Tehát csak gondoljuk Sedékiásra, vagy gondoljunk rotterdami Erasmus korában élt katolikusokra. Jön a reformáció csodálatos, nagyszerű, mennyei üzenetével, és erre nemet mondani, vagy nemet mondani a 88-as üzenetre. És nem kismértékben mondtak nemet. Ugye később azt is olvashatjuk, jó, ez már a 7. fejezet, bocsánat, később azt is olvashatjuk, hogy szétrobbantották azt a maroknyi kis közösséget, ami Amerikában a tábori helyszíneken, szombati istentiszteleteken, vagy egyáltalán bibliaórákon, gyülekezeti alkalmakon képviselni lett volna képes a 88-as üzenetet. Mondjuk, elindulnak egy úton, a rossz úton, és a végeredmény mi lett? 92-ben száműzték Ellen White-ot Ausztriában. Generál konferenciai határozat nélkül. Ezt a szót használja. Száműzték. Wagonert méltatlan körülmények között Londonba helyezték. Nem ám, hogy Ausztriához közel vagy, és John Strong nem ír, de szétrobbantották. Véletlenül se legyenek hatalmukban egységbe képviselni ott, ahova az Isten szánta ezt az üzenetet. Mert elindultak egy rossz úton. És valószínűleg értitek, hogy miért szólított meg engem ennek a könyvnek a 6. fejezete. Jelzem a legrövidebb fejezet ebből a könyvből. És meg kell mondjam, a legkevesebbet mondó. Legkevesebb. Tehát hitáltalán megőzés szempontjából legkevesebbet mondja. Viszont abban a tekintetben, hogy miért nem értik meg, egyáltalán Isten népe, a 7. gyülekezet, 88-ban, 15 évvel az egyházzá válás után az Isten kegyelmi üzenetére nemet mond, kollektíven. Micsoda vakság! Ugye? És szeretnék a gondolatmenetnek a vége felé, mi nem szükséges, hogy vége felé legyen, tehát a gondolatmenetet folytatva, szeretnék rátérni arra, hogy mi az oka annak, hogy az emberek ilyen mértékig nemet mondanak az Isten kinyilatkoztatott igazságára. Mi ugye beszéltünk róla, hogy nem is biztos, hogy nem értik. Sőt, azért mondanak rá nemet, mert értik. Azért nem engedelmeskednek, mert értik. Mert ha nem értenék, akkor Sedékiásnak is reményt, nem jelentett volna reményt a jeremiási üzenet. Értette, miről van szó. Azért küldött a mai leckébe is a fogságban, a börtönben lévő Jeremiásért, hogy mit üzen az Úr ebben a helyzetben nekem. Yeah. Tudta, értette, de nem fogadta el. És amikor arról beszélünk, hogy mi lehet ez a körülmény, ami a legtöbb embert, és nagyon sokszor a legtöbb felekezetet távol tartja az Isten igazságától. Ezzel még nem gondolkoztatok el, hogy a Jézus Krisztus halála óta létező gyülekezeteknek mi 7-nek kellett lenni? Persze mondhatjuk, ez már annyival leírva. Nem? Miért nem lehetett egyből az efézusi lelkületével lezárni a történelmet? Miért kellett ezt a veszőfutást? Ugye, miért kellett, hogy a fehér lovas után jöjjön egy vörös lovas, jöjjön egy sárga és egy halott lovas? Miért kellett ez végsem? És ez is megrázó, hogy napjainknak a büszkesége, napjainknak a laudíciai állapotái, miért kellett eljutni? És hogy ez a laudíciai állapot mennyire nehéz helyzetben van abban a szempontból, hogy érti vagy nem érti? Ha érti, miért nem fogadja el? És most szeretnék rámutatni arra, hogy nagyon sokszor az indulatok, amikor az Isten kegyelmi üzenetét képviselő emberekkel szembe ébrednek, Jones, Wagoner, White, és sorolhatnánk aktuálisan, hogy ezek a gonosz gondolatok és cselekedetek, és ezek az indulatok, nagyon sokszor egyetlen egy tőről fakadnak. Ez pedig az identitás. Az önazonosság. Soroljuk csak fel. Izrael testi leszármazás szerinti királya vagyok. Jeruzsálembe ülök. Abban a Jeruzsálemben, ahol az Isten szent temploma van, ahol az Isten lakozik közöttük. Micsoda erős identitás. Hát senki nem mondja nekem azt, hogy ezt majd Nabukodonozor feléget. Az Isten nem engedheti meg. Érjük, micsoda vakság. Proféta, de milyen nehéz helyzet. Kezdjük megkapizsgálni. Tehát az identitás az mennyire megkötözi az ember elméjét. Az önazonosság tudat. Ki vagyok én? Izraelita vagyok. Rotterdamér katolikus vagyok. És bizony, hiába mondott-e azt, hogy az Isten igéjéhez való viszonyulás alapján lehet meghatározni ugye mondja ezt Luthernek, lehet meghatározni, hogy hol van az Isten egyháza, amikor én tudom, és a szokások, és a zsinati határozatok, és a különböző enciklikák határozata alapján, cselekedetek alapján lehet meghatározni az Isten egyházát. És bizony nem a szolgai akarat az, ami meghatározza, hanem az Isten igéjéhez való ragaszkodás, alkalmazkodás. Annak a megértése, annak a követés és az iránti engedelmesség. És amikor arról beszélünk, hogy az identitástudat, amely nagyon sokszor az Isten igéjét hűséggel kifejező szolgálattevőkkel szemben, és azoknak a szolgálatával szemben agresszív reakciókra képes, akkor ennek a megértéséhez is megint csak szolgai lelkületre van szükség. Itt fölírtam egy Luther gondolatot ezzel kapcsolatban, ami az értésről és a nem értésről szól. Azt mondja, nem a lélek gyengeségén múlik, hogy az Isten szavát nem értjük. Érdekes. Nem azon múlik az Isten szavának a megértés, hogy ki milyen adottságokkal bír. Nem mentális, kognitív képességeken, tehát felfogó képességen múlik az, hogy az ember eljut-e az Isten igazságának a megértésére. Úgy folytatja Luther, hogy ellenkezőleg semmi sem alkalmasabb Isten szava megértésére, mint a lélek gyengesége. Amikor nem kemény nyakú, amikor élő a szövetsége az Istennel, élő a mind a fülének, mind a szívének, mind az elméjének a szövetsége az Istennek. És ami drámai ebben a gondolatmenetben, és ahogy folytatja itt Luther, viszont az identitásféltés megakadályozza Isten szavának a befogadását, mert leplet von az írással találkozó személyre. Visszajutottunk az alapigénkhez, mert leplezett számukra a Jézus Krisztus tökéletes evangéliuma. Mert leplett volna az identitás az ember, a személy és az Isten szava közé. Nem látja, nem érti. Megérti, de mivel az önazonossága más irányt mutat, nem fogadhatja el. Tehát látjuk jól, hogy nagyon sokszor az értés, az a nem értés, az nagyon sokszor az értést jelenti, de mivel van egy hovatartozásom, lehet, hogy olvastátok, egy pár héttel ezelőtt volt egy maradó lelkész testvérünk, és az unió meghatározó tanítója közötti levélváltás, egy párbeszédváltás, és ebben elhangzott az illető személy részéről válaszában, hogy 100 éven keresztül megvoltunk a 88-as üzenet nélkül. Meg leszünk még ezután is. Kérem szépen, az Isten adventistára szóló utolsó kegyelmi üzenetéről ilyen véleménye van. Nagyon sokan István megkövezésekor ugyanígy vélekedtek? Ugye? Szóval véget vett a véres áldozatnak. Egy héten át sokakkal, nem mindenkivel, sokakkal megköti a szövetséget. Persze, lehet belekapaszkodni abba a bizonyságtételbe, hogy az advent egyház mindörökre fennmarad. Fenn is. Amelynek adventisták lesznek a tagjai. Kik? Akik hallgatják és megtartják. Ugye, megint ugyanoda jutunk. Milyen ugyanoda jutunk, hogy milyen egyház fogalmunk van. És engedjétek meg, de én mégiscsak felolvasnám a Korintus beliekhez írott 4. fejezetből ezt az igét, de csak a 11. verset. Tehát 2 Korintus 4.11-et. Ahol azt olvashatjuk, mert mi, akik élünk, mindenkor halálra adatunk a Krisztusért, hogy a Jézus Krisztus élete is látható legyen a mi halandó testünkben. És tudjátok, mi kell ehhez? A krisztusi tanítás. Aki meg akarja tartani az életét, elveszti az. Aki meg akarja tartani az identitását, tehát az, hogy én izraelita vagyok, az, hogy én katolikus vagyok, most már ide lehet sorolni a legkülönbözőbb protestáns irányzatot. Az, hogy én adventista vagyok, az elveszíti az életét. Aki csak arra tekint, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincsen szükségem, az elveszíti az életét. Az utolsó kegyelmi üzenethez fűződő viszonyában lehetetlen helyzetbe kerül. És tudjátok, nem azzal van a baj, annyiszor mostanában kellett fölismerni, és olyan sok helyen elmondtam már, hogy gazdag vagyok és meggazdagodtam. Hurrá, örüljünk, dicsérjük az Urat. Nem? És jöjjünk rá, hogy mennyire szegények vagyunk abban a gazdagságban, amit mi gazdagságnak tartunk. A baj az, ebben a kijelentésben semmire nincs szüksége. A baj itt kezdődik. Nem abban, hogy gazdag, valamilyen mértékig meggazdagodtunk az Isten kijelentéseiben. Bár csak még gazdagabbak lehetnénk. De identitástudat, identitásféltés, önazonosságtudat, vagy felfúvalkodottság nélkül. Hiszen azért mondjuk ki, a felfúvalkodottság, és nem is tudom milyen bibliai, a kevésség, és még lehet, hogy találnánk közösen bibliai szavakat, azok tökéletesen lefedik azt, hogy mit jelent identitástudat. Minden, ami nem alázatra, minden, ami nem főhajtásra készteti az embert. Csak gondoljunk bele a Laodicea levél végébe. Zörgetek. Aki megnyitja. Adventista mit mond? Miért zörget? Hát itt ül velem egy szobában az asztalnál. Értjük a csapdát? Nem értjük, mit jelent, hogy zörget az ajtón. Nem is érthetjük, mert nincs lelki hallásunk, hogy meghalljuk, mert abban a jó hiszemben vagyunk, abban az önmagunkat is becsapó csapdában vagyunk, hogy itt ül velünk. Elhitetjük magunkkal. Óriási veszély az identitástudat. És én bízom benne, hogy sikerült bemutatni abban a néhány történelmi, megváltás történeti példa kapcsán azt, hogy mekkora veszély az identitástudat. És nekünk tényleg ne legyen más célunk az, mint hogy mi mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát. Miért? Hogy a Jézus Krisztus élete látható legyen a mi halandó testünkben. Halljunk meg az Úr Jézus halálára tekintve abban, hogy mi adventisták vagyunk. Miért? Azért, hogy az adventista hitvallásunkon keresztül a Jézus Krisztus élete látható legyen a mi halandó testünkben, a mi szárszunkban, a bűj lehajró emberi testünkben. Halljunk meg annak, amik vagyunk. Azért, hogy éljünk. Hogy krisztusiak legyünk. Kedves testvéreim, az identitás mérhetetlen nagy csapda. Az identitás, és majd beszélgetünk róla egyébként az István vértanú történetében, három versen keresztül leírja, hogy mik azok a körülmények, amelyek akkor, korábban is, és most is meghatározzák az identitás tudatot. Ugye, hogy milyen viszonya volt a templomhoz, hogy Jézus, a nazareti Jézus Krisztus tanítását tanította ki, azt mondta, hogy lerontatik, ugye? És hogy a ceremóniákhoz és a törvényhez való viszony. 88-ban a legnagyobb támadást miért kapta Jones és Wagoner? Mi lesz az adventista törvényekkel? Szabályrendszer, törvények, working policy. Akkor még nem volt, de csak most fölidézném, hogy ahelyett, hogy 1600 ember körbeöleltek volna, hogy hurrá, itt vagytok, a working policy-ra hivatkozva azt mondták, hogy nem kelletek. Hát ez alapján nem tudunk benneteket elfogadni és integrálni a nagy nemzetközi generálkonferencia szervébe. Nevetséges. Értitek? Identitástudat. Mennyi csapda. És pont a lényegről, a krisztusiságról tereli el a figyelmet. Arról, hogy bizonyságot tudjunk tenni. És még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Muszáj ezt még elmondani. Ki győzött? Istvánt megkövezték. Amikor kimondta azt, gondoljuk el, milyen következményei voltak annak, hogy kemény nyakú, körülmetéletlen, szívű és fülű, és mindig ellene álltatok a Szentléleknek. És amikor teljes volt Szentlélekkel, bepillantást nyert a mennybe, és elmondta, amit látott, látom az atyát, az atya jobbján állni, az Isten fiát, Jézus Krisztust. És ekkor megtépték ruháikat, kivonszottak és megkövezték. Kedves testvéreim, múlt héten Siófokon szolgáltam ebbe a témában, és annyira jó testvérek között lenni, és tudom megbeszélni. Én akkor tényleg nagy hibát követtem el, és azt mondtam, hogy az Atya jobbján ülni Jézus Krisztust. És ekkor az egyik testvérem fölállt, és azt mondta, hogy át, és vágy beszámol. Isten fia, tisztelettel adózott, amiatt a bizonyságtevés miatt, amit István vértanú tett, ott, Jeruzsálemben, a megkövezése előtt. És ezt már csak én teszem hozzá. Isten fia, akkor is, Sevékiás korában is, Arimatia József, tehát a reformáció és a katolicizmus értetlensége közepette is állt és figyel. Most is figyel, hogy az ő népe hogyan fogadja, megérti és engedelmeskedik-e az utolsó üzenetnek. Az utolsó kegyelmi üzenetnek, amivel lehetővé válna az, hogy megrostálja az ő népét, kihívjon embereket, és az ő szent lelkével megállva lezárja a bűnnek a történelmét. Nagy felelősség? De testvérek, ez is Isten fia áll, és most is figyel. És azokat az emberek iránt tiszteletteljes, akik hitben tökéletesen képesek bizonyságot tenni a legnagyobb értetlenségek és a legnagyobb ellenállás és indulatok közepette is. Testvéreim, én kívánom mindenkinek, és ne értsétek félre, a Jeremiási, a Luteri, az Istvánhoz hasonló bizonyságtevést, mert az Istennek ilyen szolgálattevőkre van szüksége. És nem csak az Istennek, a világnak, a világban élő embereknek. És csak lássuk be, és valljuk be, magának az advent népnek is ilyen szolgálattevőkre van szüksége. Ehhez kívánok mindenkinek a Szentlélek áldását, álhatatosságot, és bizony sok-sok bátorságot. Az Isten adja ezt meg.